Krisztus. Kedves hallgatóim, legutóbbi adásunkban már beszéltünk arról a hosszú előkészítő munkáról, amely 13. Leó pápa Rerum Novarum, az új idők kezdetű, a munkásság helyzetét tárgyaló körlevelésének megjelenését megelőzte. Maga az enciklika 1891. május 15-én jelent meg, és ez a dátum egyben a modern katolikus társadalmi tanítás, társadalom teológia születésnapja is. A körlevél anyagának összeállításában szakértő társadalomtudósok egész csapata segített a Szentatyának, a szöveg megfogalmazásában pedig a jeles katolikus filozófus, a jezsuita Matteo Liberatore, és a Szent Tamás és a középkori keresztény politika elméleti és természetjogi gondolkodás szakértőjének számító Tommaso Zagliara dominikánus bíboros volt a pápa közvetlen munkatársa. A munkásság égbe kiáltó nyomorúságából, mint a valóság szomorú tényéből kiinduló körlevél megfogalmazásakor Leó pápának több elvi kérdést is tisztáznia kellett. Ezek közül az első az volt, hogy az egyháznak és Róma püspökének egyáltalában van-e kompetenciája, illetékessége arra, hogy véleményt mondjon a társadalom, a politika és a gazdasági rendszer működésének kérdéseiben. A liberális sajtó, a szocialista agitátorok, sőt az államférfiak nagy része is jogosulatlan intervenciónak, beavatkozásnak tekintette, hogy a katolikus egyház olyan témákba ártja bele magát, amelyek nem a hit dolgai, amelyekhez sem a szakértelme jártassága, sem pedig az illetékessége nincsen meg. A körlevél előre felelve az ilyen kritikákra a munkás kérdést általában a társadalmi problémákat úgy tekinti, mint amelyekről az egyháznak hitéből fakadó állapotbeli kötelessége véleményt mondani, hiszen 13. Leó szerint egyenesen kötelességet mulasztanánk, ha hallgatnánk a világ bajai, a társadalmi igazságtalanságok halmozódása a munkásság nyomora láttán. Ez ugyanakkor nem a gazdasági vagy a politikai döntéshozók tekintélyét igényli a maga számára, hanem a morális és cselekvési útmutatást kínál a világ, a katolikus közösség és annak közéleti képviselői számára. A pápa óvakodott attól, hogy konkrét politikai követeléseket fogalmazzon meg, vagy gazdasági megoldásokat terjesszen elő. A munkásság helyzetéről szólva az igazságosság és méltányosság szempontjaira utal a körlevél bevezetőjében, azt tekintve feladatának, hogy elveket és szempontokat fogalmazzon meg az egyház és a világ számára. Ebből következik, hogy a körlevélnek és a későbbi hasonló tárgyú pápai megnyilatkozásoknak nem lehetett és ma sem lehet létjogosultsága egy pusztán politikusi vagy közgazdasági olvasat, és a Szent Atya igyekezett is kizárni annak a lehetőségét, hogy írása, őt idézem, zavarkeltő és csalárd emberek könnyen kihasználható eszközévé legyen. A körlevelet bevezető rövid gondolatmenet abból a tényből indult ki, hogy a munka világában a kizsákmányolás és az igazságtalanság farkas törvényei uralkodnak. A társadalmi javak aránytalan és méltánytalan elosztása, a normákat, korlátokat nem ismerő kapzsiság, és vele a tömegek nyomora és szegénysége vált általánossá. A társadalom tagjainak többsége e helyzet kiszolgáltatott és védtelen vesztese és kárvallottja. Az ő érdekükben kell az egyháznak az igazságosság nevében szót emelnie. Az enciklika ezt a feladatot a szocialisták által kínált megoldási javaslatnak a kereszténnyel való szembesítése keretei között kívánta elvégezni, hiszen a kortársadalmi és szociális elégedetlenségét a szociáldemokrata pártok és mozgalmak fogalmazták meg ekkor a legsarkosabban. A körlevél megállapításainak kiinduló pontja a tőkés, a tőke és a munka szétválásán alapuló üzleti magántulajdonosi rendszer tényként való tudomásul vétele, és ennek a rendszernek a hagyományos természettörvényen és természetjogon alapuló keresztény társadalom teológiai hagyománnyal és tanítással való szembesítése volt. Elfogadta a tulajdonhoz, mint magántulajdonhoz való elemi jogot, ám a jognak a természetes kötelességekkel és kötelezettségekkel való összekapcsolásából a társadalom a munkaadókra és munkavállalókra való jogszerű tagozódásából, valamint a család, a társadalmi közösségek és az állam egymásra épülő organikus hierarchiájának elfogadásából, mint keretfeltételekből indult ki. Leó pápa célja ebben a gondolati rendszerben nem a társadalom vagy a tulajdonviszonyok szerkezetének átalakítására való törekvés volt, innen adódik a szocialista megoldási javaslattal szembeni vitája, hanem annak a morálisan jó működési módnak a keresése, amely a fennálló társadalmi állapotok keretei között találja meg azok működésének igazságosabb, méltányosabb, a tőke, a munka és az állami irányítás világa számára egyaránt elfogadható módját, a jogok és kötelességek Szent Tamás óta a katolikus tanításban ideálisként megfogalmazott egyensúlyát. Akik megjelenése után úgymond balról bírálták a körlevelet, éppen ezt a fennálló állapotok elfogadását, védelmezését és szentesítését rótták fel hibája gyanánt, a jobbról bírálók viszont a liberális kapitalizmus szabad önszabályzó természetének bűvöletében etatizmusát, az állam szabályozó szerepének és jogosítványainak felnagyítását, a tőke szabad mozgását megkérdőjelező nézetét bírálták, támadták. Ugyanakkor a kortárs katolikus olvasók zöme az enciklika gondolatmenetét kellően radikálisnak, szorongatóan időszerűnek, a politizáló, a világ nyilvánossága előtt megjelenő egyház újjászületése jelének ítélte. A Rerum Novarum kiadása új lendületet adott a külvilággal számot vetni akaró katolikus közéletiség kibontakozásához. Jó példa erre, hogy idehaza első fordítója, a legendássá lett későbbi székesfehérvári püspök Prohászka Ottokár volt, aki a hazai egyház konzervativizmusa miatt maga is csak apró kihagyásokkal, a szöveg radikalizmusának némi tompításával merte tolmácsolni a pápai szavakat, lelkesedve érte, néhány püspök viszont a legszívesebben könyvtára mélyére száműzte volna, vagy a feledésnek adta volna át 13. le úgymond rebellis és veszedelmes, a keresztény kegyességhez és jámbolsághoz nagyon nem illő üzenetét. A Rerum Novarum kiinduló pontja tehát annak kimondása volt, hogy a munkásság helyzete az ipari forradalom és a szabadversenyes kapitalizmus korában tarthatatlanná vált. A kizsákmányolás, a jogfosztottság és a nyomor körülményei között a munka és tulajdon kiélezett konfliktusa olyan helyzetet teremt, amely súlyosan ellentmond a társadalmi igazságosság és méltányosság elvének, és így alapjaiban veszélyezteti a modern államok az egész társadalmi közösség rendjét, békéjét és nyugalmát. A körlevél első részében a pápa a helyzet megoldására, a bajok orvoslására tett javaslatok sorából csupán egyre, a legradikálisabbra, a szocialista mozgalmak és ideológiák által megfogalmazott megoldásra összpontosította a figyelmét. A nemzetközivé váló és ebben az időben már Marx társadalom és gazdaságpolitikai programját a magáénak valló szocialista mozgalom, a szociáldemokrata pártok és radikális szakszervezetek a munkáskérdés megoldásának egyedüli útját a munka és a tőke ellentétének forradalmi, erőszakos úton való felszámolásában, a magántulajdon és vele a kizsákmányolás megszüntetésében látták. Az enciklika elemzése szerint a szocialisták a maguk népszerű és mozgósító programjában a tőke és a munka ellentétének feloldását, tehát a termelőeszközök magántulajdonának felszámolásában a tőke és a munka úgymond társadalmasításával akarják megvalósítani. azt hirdetik, hogy ezen az úton szüntethető meg a tőkések, a termelőeszközök tulajdonosai, és a munkások a termelőerő birtokosai közötti, a fennálló keretek között kibékíthetetlen osztályellentét, és így egy gazdaságilag működőképes, a javakat igazságosan és egyenlően elosztó, kizsákmányolásmentes szocialista társadalom hozható létre. Leó pápa ezt a megoldási módot alapvetően elhibázottnak ítélte, és több érvet sorakoztatott fel elutasító véleményének alátámasztására. Ezek sorában az első, ekkor még alig kifejtett gondolat szerint a magántulajdon, mint a gazdasági társadalmi rend alapja elleni szocialista támadás egyik fő veszedelme, hogy a munkája révén gyarapodni kívánó dolgozó ember alapvető törekvését a tulajdonossá válás, a gyarapodás a munka világában való felemelkedés lehetőségét zárja ki, illetve teszi értelmetlenné. Márpedig szemben a szocialisták modelljével, amelyben a bérrabszolga és az iparbáró, a munka és a tőke világa között nincs átjárás, csak forradalmi és osztályharc, addig a keresztény hagyomány organikus modelljében a tőke és a munka világa közötti együttműködés és átjárhatóság természetes adottság, hiszen a gazdaság egész világát, a tulajdonosi és az alkalmazotti létszféráját is átfogó közös képesség és adottság, az értéket termelő és az embernek megélhetés biztosító kétkezi munka. Leó pápa még közvetlenül nem beszél róla, de szabaiból világosan kitűnik, hogy az embernek, mint munkára rendelt és munkát végző teremtménynek a természetéből, a katolikus tanítás szerint annak a társadalmi megbékélésnek, kiegyenlítődésnek és felemelkedésnek az útja következik, amely lehetőséget teremt minden emberi egyén számára a munkából származó tulajdon és javak birtoklására. A pápa által bírált szocialista gondolat tehát éppen akkor téved, amikor a munkást és a tőkést végletesen és végérvényesen egymással szemben álló szereplőknek tekinti a munka világában. A Rerum Novarum ezzel szemben úgy fogalmaz, hogy idézem, alapvető hibát követnek el a társadalmi kérdés tárgyalásakor azok, akik a két társadalmi osztályt eleve egymás ellenségének tartják, mintha a természet a gazdagokat és a szegényeket arra teremtette volna, hogy állandó harcban írtsák egymást. Valójában a szocialista megoldás csak rombol, de nem épít, nem igazságosságot teremt, hanem további igazságtalanságot szül, és zűrzavart támaszt a társadalom az állam életében. A gondolatmenetet olvasva óhatatlanul az eszünkbe juthat az is, hogy Leó érvelése egy olyan 20. századi, a későbbi katolikus társadalom teológia és gazdaságetik által is szorgalmazott, ellenőrzött reformkapitalizmus irányába mutat, amely a munkásság vállalkozóvá, részvényessé, tőkéstársá polgárrá válásának lehetőségét, a tőke világában és a termelés irányításában való részesedését is megteremtve, igyekszik majd meghaladni a klasszikus, liberális, szabadversenyes kapitalizmus belső szociális feszültségeit. Igyekszik meghaladni mégpedig egy szabályozott, a keresztény-szocialista pártok, a szerveződő keresztény szakszervezetek programjában megfogalmazott szociális piacgazdaság és a jóléti állam modelljének keretei között. Kedves hallgatóim, szakítsuk itt félbe időnk lejártával a Rerum Novarum áttekintését azzal, hogy következő adásunkban még folytatjuk 13. Leó gondolatmenetének áttekintését. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.